Dr. James Tucker, Fájdalmak embere, 12. fejezet. A Golgota. Akárki foglalkozik is Urunk életének a leírásával, kénytelen gyakran megállni és titokban felkiáltani. Magasabb az égnél, mit teszel tehát? Mélyebb az alvilágnál, hogy ismerheted meg? Jób 11.8. De most elérkeztünk ahhoz a ponthoz, ahol legbénítóbban nehezedik ránk erőtlenségünk tudata. A megfeszített Krisztust kell most szemtől szembe látnunk. De kicsoda méltó erre a látványra? És kicsoda alkalmas a leírására? Ilyen tárgyal foglalkozva olyannak érzi az ember az elméjét, mint amilyen valami kicsiny élőlény a tenger fenekén. Tárgyunkat épp oly kevéssé foghatjuk fel egész valójában, mint ahogy a kagyló állata nem szívhatja be az Atlanti-óceánt. Az a hely, ahova most elérkeztünk, a mindenség középpontja. Itt két örökké valóság találkozik. Az egész múltnak minden folyománya ide torkollik, és innen fakad a mi korunknak árama. A Golgotát fürkészte már előre a pátriárkák és proféták tekintete. És azóta rászegeződik nemzedikről nemzedikre minden népek visszatekintő szeme. Itt végződik minden út. Az igazság keresője, miután bejárta a tudásvilágát, a Golgotához jut el végül, és itt úgy érzi, hogy megtalálta mindenek középpontját. Az elfáradt emberi szív, miután bekalandozta az egész világot, hogy békességet és szeretetet találjon, ide érkezik végül, és itt megnyugszik. Gondoljuk csak el, hogy minden vasárnap annyi templomban összegyülekezve, hány emberi lélek fordítja gondolatait a Golgota felé, és napról napra betegszobákból és halottas ágyakról hányak tekintete irányul oda. Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. A tárgy erőnk felett való ugyan, de mégis megmerjük közelíteni. Magasabb sem, hogy emberi gondolat felérhetné, de másfelől sehol sem emelkedik és magasztosul úgy föl az értelem, mint itt. A Golgotán dalolták el költők a legszebb dalaikat. Itt nyerték művészek a legcsodálatosabb látomásaikat. Itt gondolták el bölcselők a legfelségesebb gondolataikat. A kagyló az óceán fenekén nyugszik, és mérhetetlen vizek hullámzanak felette. Kicsiny héjába nem fogadhatja be a mérföldekre föléje magasló áttetsző víztömegeket, s az óceán mégis betölti az ő házát is, és átjárja kicsiny testét az életöröm lüktetésével. Ha nem értjük is meg teljes jelentésében az előttünk feltáruló látványt, mégis megtölthetjük vele szívünket, elménket, színültig, és amint áthatja egész valónkat az isteni élet szívverése, örvendezhetünk annak, hogy mélysége, magassága, szélessége és hosszúsága minden értelmet felülhalad. A hosszú út végig a város utcáin a vesztőhelyre véget ért. És ezzel együtt vége volt a szenvedő ide-oda vonszoltatásának. A katonák hozzáfogtak az utolsó kötelesség előkészületeihez. Közben azonban történt valami, ami jelentőséget nyert Jézus magaviselete folytán. Jeruzsálem vagyonos asszonyainak szokásuk volt, hogy a gyötrelmes kereszthalára ítélteket ellátták borból és valamilyen kábítószerből, epéből vagy mirhából kevert ízistelenítő itallal, hogy az áldozatot eltobbítsák fájdalmai iránt. Jótékony szokás volt, s az italt felajánlották minden elítéltnek, akármi volt is a bűne. Közvetlenül azelőtt, hogy megkezdődött a keresztre szegezés borzalmas művelete, szokták megkínálni a kivégzendőket. Jézusnak is oda nyújtották az italt, amint megérkezett a Golgotára. Fáradtságtól elcsigázva és szomjúságtól epesztve, mohón nyúlt a kehely után, és gyanútlanul ajkához emelte. De alig, hogy megízlelte és megérezte a kábítószer ízét, félretette, és nem akarta meginni. Egyszerű cselekedet volt, de tele hősiességgel. Annak a végső szomjúságnak a fájdalmait érezte, amelyben úgy szólván akármit is hajlandó meginni az ember, és rettenetes szenvedéseknek nézett elébe. Későbbi idők folyamán nem egy hűséges vértanúja is a veszélyhelyre menett, örömmel élt ezzel a jótékony enyhítő itallal. De ő nem akarta elméjét elkábíttatni. Úgy érezte, hogy engedelmessége még nem jutott teljességre, műve még nincs egészen véghez víve, s ezért tiszta szemmel akart szemébe nézni a halálnak. Hallottam egy nőről, aki gyötrelmes betegségben szenvedett, és aki, mikor gyötrelmeinek szemtanúi sürgették, hogy vegyen magához valamilyen kábító folyadékot, ezekkel a szavakkal utasította azt vissza. Nem, józanul akarok meghalni. Bizonyára Krisztustól tanulta el ezt a lelkületet. Talán nem bántó, ha ezen a helyen kitérünk a természetes és mesterséges kábító és érzéstelenítő szerekkel való élésnek és visszaélésnek a kérdésére. Ilyen hatású növényeket és nedveket minden időkben ismertek az emberek, a vadnépek csak úgy, mint a műveltek, és nagy szerepet játszottak az emberiség életében. A történetük rendkívül érdekes. Találkozunk velük szoros kapcsolatban a pogány vallások titokzatos szertartásaival és a jóslás és varázslás jelenségeivel. Az érzékekre gyakorolt hatásuk által megnyitják az elme előtt a titkoknak, a borzalmaknak és a csodáknak olyan világát, ami a normális öntudat előtt ismeretlen. Mindig kedvelt eszközét képezték az orvosi tudománynak. A legújabb korban pedig az ópium és más nagyon elterjedt kábítószerek a legsúlyosabb erkölcsi kérdéseket vetették fel. Most nem érintjük az ilyen anyagoknak élénkítő szerek gyalánt való használatát. Az előttünk levő történet az öntudatot eltompító használatukra irányítja figyelmünket. Senki sem tagadhatja, hogy sok esetben könyörületes és kifogástalan dolog az ilyen célú alkalmazásuk. A kloroformnak és hasonló modern érzéstelenítő szereknek a fölfedezése a legnagyobb jótétemények közé tartozik, amelyek csak értik az emberiséget. Ha az általuk előidézett kábultság lehetővé teszi, hogy a sebész véghez vigyen egy műtétet, amely különben nem volna egyáltalán elgondolható, vagy ha valamely lázas válságban a kábítószer okozta álom arra képesíti a kimerült szervezetet, hogy folytassa harcát az életért és győzön, csak hálásak lehetünk azért, hogy korunk tudománya rendelkezik ilyen segédeszközökkel. Másfelül azonban ezekkel az előnyökkel szemben súlyos hátrányok is állanak. Emberek milliói folyamodnak ilyen szerekhez, hogy elaltassák idegeiket, és eltompítsák agyukat olyan fájdalmak iránt, amiknek Isten akarata szerint elszántan szemébe kellene nézniük, és amiket józan bátorsággal el kellene viselniük, mint ahogy Jézus viselte a maga fájdalmát a kereszten. Az orvosokon nyugszik a felelősség, hogy a kezükben levő hatalmat úgy használják fel, hogy ne fosztassák szét vele néha az emberi élet legünnepélyesebb szakaszainak méltóságát. Nem könnyű megvonni a helyes és helytelen használat közötti elválasztó vonalat, de nyilvánvaló különbség van a között, hogy a fájdalmat valamilyen további cél érdekében oszlatjuk-e el, vagy pedig csupán azért, hogy a szenvedő érzelmeit kíméljük. Örökké igaz marad az, hogy a szenvedés és megpróbáltatás a lélek iskolája. Aki ezeken a válságokon a kábultság öntudatlanságában tántorog át, eljátsza az erkölcsi és vallási fejlődés legjobb alkalmait. A szenvedés arra való, hogy tökéletesedjünk általa. De ezt a hivatását csak úgy töltheti be a szenvedés, ha érezzük. Nem érheti az embert nagyobb kár, mint hogyha könnyedén veszi az Isten csapásait. Egy családnak körébe például belátogat a halál, hogy megszentelje a megmaradók életét. De megtörténhetik, hogy eltéveszti küldetését, mert az egész ház népe nagyon el van merülve a munkába, mert sok a jövés menés, és mert a jó barátok nyelve balgatagul, jó akaratú fecsegésével nem engedi szóhoz jutni az Isten küldöttjét. Mi sem természetesebb, mint hogy az orvos és minden jó akaró igyekszik elfelejtetni a szenvedővel kínjait. De megtörténhetik, hogy ez kelleténél jobban is sikerül nekik. A jeruzsálemi nők jót akartak adományukkal, de a könyörületes kezek által elkészített kehelyben az Úr mégis a kísértés italát látta, és határozottan elhárította magától. Minden készen állott már az utolsó cselekményre, és a katonák hozzáfoghattak embertelen kötelességük teljesítéséhez. Nem szándékozom olvasóim érzéseit felkavarni a keresztre feszítés borzalmainak részletes leírásával. Ezt a célt nem volna nehéz elérni, mert valóban borzalmas halál nem volt. Cicero, aki jól ismerhette, azt mondja róla, valamennyi büntetés között a legkegyetlenebb és legmeggyalázóbb volt. Római polgárnak, teszi hozzá, ilyesmi soha se jusson még csak a közelébe se, sőt, még a gondolatait, még szemét, még fülét se sérthesse soha. Csak a rabszolgák és a lázadók számára volt fenntartva ez a büntetés, akiket tehát különösen megbélyegző módon akartak kivégezni. A keresztfának valószínűleg az volt a formája, amelyben rendszerint ábrázolva látjuk. Függőlegesen felállított oszlop, felső végéhez közel rajta a keresztbe fektetett rúddal. Volt még két más alakja is, a T betűhöz és az X betűhöz hasonló. De mivel azt olvassuk, hogy a Jézus elleni vád szövege a feje fölé volt szögezve, az álló oszlop föléje kellett, hogy nyúljon a karjait tartó keresztrúdnak. Karjait valószínűleg oda is kötözték a keresztrúdhoz, különben testének súlya átszakította volna odaszegezett kezeit. Ugyanazt a célt szolgálta az oszlop közepetáján kiálló fadarab is, amelyre ülve nehezedett rá a test. A lábakat vagy egyenként szögezték át, vagy egymás felett keresztbe téve egyszerre. Kérdéses, vajon a testet már előre fölszegezték-e a keresztfára, vagy csak akkor, amikor azt már felállították és megrögzítették a talajban. A fej szabadon maradt, úgy, hogy a haldokló láthatta a körülállókat, és beszélhetett velük. Manapság a kivégzéseknél nagy gondot fordítanak arra, hogy a halál lehetőleg egy pillanat alatt beálljon. Minden húzavona, ami megnyújthatná az elítéltnek szenvedését, felháborodást és tiltakozást kelt a közvéleményben. Nos, a keresztrefeszítésben az volt éppen a legvisszataszítóbb vonás, hogy az áldozat gyötrődését szándékosan elnyújtották. A megfeszített ember rendesen egy egész napon át, sőt néha két-három napon át is ott függött, míg eszméletét veszítette. Közben pedig fokozódtak a kezén és lábán égő sebek kínjai, a kényszeredett testtartás szenvedései, a leszorított erek fájdalmai, és mindenek felett az elviselhetetlen szomjúság gyötrelmei. Jézus nem szenvedett ilyen sokáig, de ő is átélt négy vagy öt borzalmas órát a kereszten. Nem akarok tovább időzni ezeknél a kínos részleteknél. Nehéz volna ítéletet mondani afelől, hogy mennyiben képezték ezek a borzalmak lényeges részét a Jézus szenvedéseinek. Eltekintve a proféciáktól, amiknek be kellett teljesedniük, vajon mindegy volt-e, hogy milyen halált szenved? Nem lett volna-e ugyanolyan jelentősége annak is, ha fejvesztés, akasztás vagy megkövezés által múlik ki? Nem tudhatjuk. Azonban, ha elgondoljuk, hogy milyen szenvedéseket élt át a lelke, lehetetlen be nem látnunk, hogy ahhoz minden halálnem között ez a legszégyenletesebb és leggyötrelmesebb illet legjobban. Krisztus tulajdonképpeni szenvedései nem a testiek, hanem a lelkiek voltak. Föltekintve arcába, azon mélyebb fájdalomnak árnyait látjuk borongani, mint amit vérző sebek, vagy kínzó szomjúság, vagy meggyötött tagok okozhatnak. A megcsúfolt szeretetnek, a rokon szívekre vágyó, de gyűlölettől visszautasított szívnek fájdalma az. Az elszenedett igazságtalanságnak és megbántottságnak szomorúsága az. És a kimondhatatlan bánat azoknak sorsa felett, akik nem akarták elfogadni a felkínált üdvöt. És még ez sem a legsötétebb árnyék. Eltöltötte ezekben az órákban a megváltó szívét egy olyan szenvedés is, amelynek leírására nincs emberi kifejezés. Ő a világ bűnéért halt meg itt. Ő magára vette az egész emberiség kárhozatát, és most vívta meg utolsó harcát annak eltörlésére és megsemmisítésére. Ott a kereszten nem csak az ember Jézus Krisztus hús és vérteste függött, hanem ugyanakkor az ő misztikus teste is, amelynek ő a feje és az ő hívei a tagjai. Ott ezt a testet is átjárták a szögek, és ezen is kitöltötte dühét a halál. Ővele együtt itt meghaltak az övéi is a bűnnek, hogy mindörökké éljenek. Ebben rejlik a jelenetnek a titokzatossága, de ebben a dicsősége is. Azelőtt a rabszolgaságnak és elvetemült nyomorúságnak a jelképe volt a kereszt. Azóta, hogy ő függött rajta, a hősiességnek, önfeláldozásnak és megváltásnak jelvényévé dicsőült. Durva, véres gerendákból összerótt közönséges alkotmány volt. De azóta a világ csodálatának tárgya. Kifaragták már a szépség minden ékítményéből, mindenféle drága anyagból. Ott ragyog országok és nemzetek lobogóin, és ott tündöklik királyok jogarain és koronáin. Mint valami száraz kihalt fát, úgy áldották fel a keresztfát a Golgotán, és ime kivirult, mint az áron veszélye. Gyökereit lebocsátotta mélyen az emberiség szíve talajába, s ágait szerte bocsátotta a magasságba, míg ma már beborítja koronája az egész föld kerekségét, és a népek megnyugosznak árnyékában, és éltető gyümölcseiből táplálkoznak. Végre befejeződtek a borzalmas előkészületek, és a gyűlölködő zsidók, akik vad vérepek módjára halálra hajszolták az üdvözítőt, mohó tekintetüket megnyugtathatták már felfüggesztett testén. De a papok, a farizeusok és a nép első diadalmas pillantását hideg zuhany érte. Az áldozat feje fölött megakadt a szemük valamin, aminek a szúrásától felszisszentek. Máig megvan egyes országokban az a szokás, hogy a kivégzésre használt készülékekre odaillesztik a kivégzett ember bűnének a leírását. Gilmore, mongóliai misszionárius például elbeszél az életrajzában egy Kínában látott kivégzést. A kordélyon, amely az elítéltet kivitte a vesztőhelyre, fel volt állítva egy tábla, és azon olvashatók voltak gaztettei. A rómaiaknál is megvolt ez a szokás. Rendszerint az is megtörtént, hogy a halálmenet élén ott haladt egy hivatalnok, és fennhangon hozta mindenkinek tudomására az elítéltnek bűnét. Ilyesminek az említésével nem találkozunk az evangéliumi elbeszélésben. Sőt, a keresztre szegezett írás is nyilván csak akkor került az emberek szeme elé, amikor a kereszt már állott. A függőleges oszlop felső végére volt erősítve, és nyilván Pilátusnak azt a szándékát szolgálta, hogy visszafizessen a zsidóknak mindazért a bosszúságért, amit neki szereztek. Mérgesen vált el tőlük, mert megalázták őt. De gondoskodott róla, hogy diadaluk poharába belehúljon még egy keserű ürömcsepp. Amikor még ott voltak ítélőszéke előtt, utolsó vágása ellenük az volt a mérkőzésben, hogy azt szindelte, mintha Jézust valóban az ő királyuknak tartaná. Ezt a sértést akarta most folytatólagossá tenni, amikor így szövegezte meg a feliratot, Jézus a zsidóknak királya. Mintha azt mondta volna, Ilyen sorsa jut a zsidó királya. Így bánnak el vele a rómaiak. Ennek a népnek királya megfeszített rabszolga, nyomorult gonosztevő. És ha ilyen a király, milyen lehet a nép, amelynek királya? A zsidók annyira felindultak, hogy mindjárt küldöttséget menesztettek a helytartóhoz, hogy az kérlelje meg őt, és eszközölje ki a szöveg megváltoztatását. Pilátus bizonyára élvezettel fogadta a küldöttséget, hiszen annak megjelenése csak azt bizonyította, hogy gunyolódásának nyila jó célba talált. Kérésükön csak nevetett, s azután magára öltve a tekintének azt a méltóságát, amit senki sem tudott úgy viselni, mint a római ember, ezekkel a szavakkal bocsátotta el őket. Amit megírtam, azt megírtam. Ez úgy hangzott, mintha akaraterő és jellem volna mögötte. Valójában azonban csak a gyöngességét palástolta vele. Sikerült keresztül vinni az akaratát a felirat dolgában, ebben a mellékes apróságban. Ellenfeleinek viszont sikerült keresztül vinni a maguk akaratát a keresztre feszítésben. Ahhoz elég erős volt, hogy bosszantsa őket, de ahhoz nem volt elég erős, hogy megtagadja önmagát. De ha Pilátus szemében ez a felirat alig volt is több egy bosszantó tréfánál, mégis isteni célzat rejlett benne. Amit megírtam, azt megírtam, mondotta ő. De ha tudta volna az igazságot, szinte ezt mondhatta volna, amit megírtam, azt Isten írta meg. Vannak idők és helyek, amikor és ahol a légkör úgy telítve van az istenivel, mint valami titkos villanyassággal, hogy mindenen kivillan és kigyullad valami magasabb illetés szikrája. És soha sehol nem volt ez így inkább, mint a keresztnél. Pilátus önkintelenül is prófétává vált már akkor, amikor Jézusra mutatva így szólt, íme az ember. És ez a prédikációja évszázadoknak szólott. Most pedig, miután élőszóval prófétált, író prófétává is lesz. Amint találóan mondotta valaki, mert emberfeletti kéz vezette tollát, amikor ezt írta, ez Jézus a zsidóknak királya. Nagyban emelte a felirat jelentőségét az, hogy a zsidó nyelven kívül görögül és latinul is fel volt írva. Ezzel is fokozni akarta Pilátus a sértést. Azt akarta, hogy a húsvétra Jeruzsálembe jött külföldiek is mind megérthessék a feliratot. Mert e közül a három nyelv közül valamelyiken mindegyikük tudott olvasni, ha egyáltalán tudott olvasni. De Istennek más volt a célja ezzel. Az ókor három nagy nyelve volt ez. A zsidó a vallás nyelve, a görög a kultúra nyelve, a latin a jog és politika nyelve. És Krisztus mind a három nyelven királlyá nyilvánítatott. Sok korona fénye övezi fejét. Ő király a vallás világában. Királya az üdvösségnek, a szentségnek, a szeretetnek. Ő király a művelődés világában is. Övéi a művészetnek, a dalnak, az irodalomnak, a tudománynak kincsei. És egyszer mindezek a lába elé fognak ontatni. Ő király a népek kormányzásában is. Királyok királya és uraknak ura, akinek joga van uralkodni társadalmi viszonylatokban, iparban és kereskedelemben, és az emberek minden tevékenységében. Igaz, hogy még nem látunk mindent az ő lábai alá vetve. De azt látjuk, hogy napról napra mind több és több dolog kerül az uralma alá. Jézus neve diadalmasan járja be az egész földet. Milliók tanulják meg imádattal kiejteni, és mind újabb ezerek támadnak, akik készek meghalni érte. Pilátus öntudatlan proféciája így teljesedik be, mint máig.